Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 329. dicséretünk második verszakát énekeljük a keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve. 329. énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a fölszínén, te értem megszülettél, míg rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kedves szülők és keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok egy gyermekeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus ezt a sákramentumot. Máté evangéliumának az utolsó fejezetében, az utolsó versekben olvashatjuk az ő szavait. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Titeket pedig, kedves szülők, keresztülők, arra kérlek, hogy gyertek ide közelebb az úrasztalához. Minden jó érzésű szülőnek, úgy gondolom legalábbis, vágya az, hogy gyermeke becsületes, gerinces, egyenes, felnőtté váljon. Bizonyára a ti szívetekben is él ez a kívánság. Örömmel mondom el azt, amit én is a Szentírásból tudok, és aztán az Istennel való közösségben élve tapasztalok, hogy igazából ez valóban csak az ő kezét fogva lehetséges. Viszont így lehetséges. És most a keresség pontosan arról beszél, hogy Isten kész arra, hogy velünk emberekkel szövetségben legyen, hiszen szövetséget kötött, a szövetségek könyve maga a Szentírás is az ő beszéde, és a keresség is arról szól, hogy ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, ő kész befogadni a szövetségébe. Isten kész arra, hogy bennünket ellásson tanácsokkal, vezessen, hogy körülvegyen bennünket oltalmazó, védelmező szeretetével. Népének a tagjai lehetünk tehát. Az az evangélium az örömhír, hogy hozzá tartozhatunk. Hogy megtapasztalhatjuk azt, amit a Zsoltáros így fogalmazott meg, Az egyik helyen minden oldalról körülfogtál, kezed rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen, csodálatos ez a tudás, ez a bizonyosság, hogy az az Isten, aki minden hatalom, az az Isten kész így a szeretetével körülvenni bennünket, gondolni ránk. Az Isten tisztelet folytatásában, a keresztségi szertartás után majd halljuk Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott leveléből az úgynevezett Krisztus himnuszt. Ez a himnusz azért is olyan sokat jelent számunkra, mert elmondja azt többek között, hogy mi lehet az ember helyes válasza Istennek erre a nagy-nagy szeretetére. A himnusz szerint először is ez egy mozdulat, egy gesztus. Arról beszél ugyanis, hogy majd eljön az az idő, amikor Jézus Krisztus nevére minden térdnek meg kell hajolnia. Azonban éppen azért szólít meg bennünket, már itt a földön, amíg itt élünk, hogy most tegyük ezt meg önként, válaszul az ő szeretetére, mert akkor, amikor majd Jézus Krisztus eljön újra, és amikor ez bekövetkezik, hogy minden térd meghajol, akkor azok számára, akik már itt térdet hajtottak, nagy-nagy öröm lesz az, amikor látják őt dicsőségben eljönni, de azok számára, akik nem hajtanak itt térdet, nem örömet fog jelenteni az a találkozás. Ő pedig örömmel szeretne megajándékozni bennünket. A térdhajtás azonban úgy gondolom olyan mozdulat, amely számunkra reformátusok számára kicsit furcsa. Mint ahogyan olykor azt lehet is hallani keményakú reformátusoktól, hogy mi aztán nem térdgyepelünk. Az ránk nem jellemző. Pedig ez a gesztus, ez a mozdulat, ha utána gondolunk, az emberi életünk, sőt, egész létünknek arra az alapvonására emlékeztet, hogy mi elfogadásból élünk. Az életünk Isten ajándéka. Tőle kapjuk, mint ahogy ezek a gyermekek is, az Isten ajándéka számatokra. Nem a ti és a mi tulajdonunk a gyermekeink. Bár mi így beszélünk róluk, hogy a gyermekem. Olyan jó azonban, hogyha tisztában vagyunk azzal, és valóban így is viszonyulunk hozzájuk, hogy igazából az Isten ajándékai egy bizonyos időre. Hiszen el fog jönni majd az az idő, amikor tudnunk kell őket elengedni, hogy éljék a maguk önálló életét. Vajon tudunk-e így térdet hajtani előtte, ezt is elfogadva tőle? Aki Jézus Krisztus előtt tud térdet hajtani, az válik képessé arra, hogy más előtt ne hajtson térdet, vagy ezt úgy is megfogalmazhatnám, hogy ne hajbókoljon. És így válhat az Úr Jézus Krisztus által megtartott életű ember valóban gerinces, tartásos emberré. A fizikai tartáshiba mellett ugyanis létezik lelki tartáshiba is. És ennek az oka nem a külső körülményekben keresendő. Talán azért is nem látják az emberek, legalábbis olyan sokan körülöttünk az Istent, mert nem tudnak igazán mélyre meghajolni. A Krisztus himnuszt olvasva azonban azt is megérthetjük, hogy ezt a mozdulatot, a térdhajtást követnie kell a szónak is. Mert csak a kimondott szó teszi egyértelművé a dolgokat. Isten pedig és ez világossá válik a Szentírásból is, nem a kétértelműség, hanem az egyértelműség Istene. Lehet, hogy emberi mesterkedésekben igaz az, hogy a szavak csak arra valók, hogy eltakarják az igazi mondani valót. Itt azonban ez nem érvényes. És mi az, amit ki lehet és ki kell mondani? A hitvallásunkban így áll, Jézus Krisztus Úr. S ez nem langymeleg kegyes frázis. A filippibeli gyülekezet, amely először olvashatta, hallhatta a Krisztus himnusz, tudta, hogy itt életről és halálról van szó. Összekapcsolódik ebben egy emberi név, a Jézus neve, az Isten nevével. És ez arról beszél, hogy Isten kész az ő teremtményével együtt lenni, ahogyan azt a keresség szereztetési igéjéből is hallottuk, azzal fejeződött be, hogy én veletek vagyok minden napon. Bárcsak tudnánk hát így, és én ezt kívánom nektek is, kedves szülők és keresztülők, térdet hajtani valóban ezelőtt az Úr előtt, és vallani szóval is, hogy ő az Úr mindenek felett. Övé minden hatalom, és ilyen légkörben nőhetnének fel ezek a gyermekek, és mindnyájunk gyermekei és unokái is, hogy valóban ők is megismerhessék ezt az Urat, és majd ők is vallhassák, hogy ő az Úr, és mi boldogan tartozunk hozzá. Ámen. Most valljuk meg együtt ezt, hogy ő valóban Úr, és mi benne hiszünk, és hogy mit hiszünk, az Egyetemes Egyház hitvallásának az elmondásával. Az apostoli hitvallást valljuk hát együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Mindezek után két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztülők, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba, a Szent Keresség által befogadhassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitükről majd ők maguk is a konfirmáció alkalmával vallást tehessenek? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Úrunk Istenünk, adjon erőt és bölcsességet ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt valóra válthassátok. Imádságban is kérjük most ezt, hajtsuk meg a fejünket fohászkodásra. Úrunk Istenünk, hálát adunk neked most, különös képen is, gyermekek életéért. Köszönjük, hogy megajándékoztad ezeket a családokat velük. Köszönjük, hogy egészségesek, épek. Áldunk és magasztalunk azért, hogy itt vannak, hogy a szülők fontosnak tartották azt, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Kérünk most téged, áld meg őket, hogy valóban úgy tudják nevelni a gyermekeket, hogy ők megismerhessenek téged, hogy valóban így egyenes, tisztességes emberekké válhassanak. Urunk, ebben a mostani világban egyre nehezebb így élni. Köszönjük azonban, hogy te képessé tudsz tenni bennünket erre. Áld meg így benned való örömökkel, békességgel, bölcsességgel ezeket a családokat, a családok minden tagját, egy gyermekeket, kegyelmedből. Ámen. Köszönjük téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Milán Levente, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Ábel Bence, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Ha minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezeket a gyermekeket, nevelje fel őket szüleiknek örömére, Anyaszentet hágyunk teljességére, Isten nagy nevének dicsőségére. Ámen.
Foglaljuk el a helyünket mindnyájan. Mielőtt énekelni kezdenénk, hadd mondjam el azt, hogy lent a gyülekezeti helyiségünkben van külön gyermekóra. Hogyha úgy gondoljuk, hogy a gyermekeknek az jobb lenne, akkor szabad lemenni, itt a gyülekezetünk tagjai közül biztos lesz, aki segít megtalálni a helyiséget, hogy hol van. Mi pedig a 134. zsoltárunkat énekeljük. 134. zsoltárunkat mind a három verszakával, és amikor a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor gondoljunk különösképpen is most ezekre a gyermekekre, akik a keresség sákramentumában részesültek. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, most pedig olvasom a már megígért Krisztus himnuszt, tehát Isten beszéde Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből hangzik hozzánk, a második fejezet első 11 verséből a következőképpen. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő, Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindentért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő szavát életünkben, hogy mi annak ne csak a hallgatói legyünk, hanem valóban a cselekvő is. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg most a fejünket, és szólítsuk meg mi is Istent imádságban. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg most neked azt, hogy annyi mindent tettünk már, amivel csak megbántottunk téged. Köszönjük neked, hogyha egyáltalán már ezt észrevettük. Köszönjük, hogyha fáj nekünk már az, amikor egymást megszomorítjuk, amikor sebeket okozunk. Fáj nekünk az, hogyha önzők vagyunk, szeretetlenek. Fáj nekünk az, hogyha nem törődünk igazán a körülöttünk lévőkkel. Urunk, köszönjük azt, hogy bár mi ilyenek vagyunk, te még mindig nem mondtál le rólunk. Bár mi valójában nem vagyunk szeretetre méltók, s te még mindig szeretettel fordulsz hozzánk. Köszönjük ezt neked. És most azért imádkozunk. Hadd nyílhasson meg a szívünk egészen e szeretet, a te szereteted előtt. Áld meg így most ezt az Isten tiszteletet is számunkra. Áld meg így a te beszédednek hallgatását, hogy hadd tudjuk azt valóban a szívünkbe fogadni. Azt a beszédet, amely hatalom, erő, hogy ne akadályozzuk ennek az erőnek a munkáját. Hadd végezhesse el bennünk azt, és majd általunk is, ami a javunkra is a körülöttünk lévők javára válik. Így kérünk téged, egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, árasz ki közénk, és munkálkodj bennünk is általa kegyelmesen. Ámen. 235. énekünket keressük meg, és énekeljük a harmadik verszakát most, tehát 235. dicséretünk harmadik verszakát énekeljük. Távoztass tőlünk hamisságot, add szívünkbe az igazságot. Hallgassuk meg azt a bibliai szakaszt, amelyen keresztül még az előbbi mellett, ami Úrunk Istenünk kíván hozzánk szólni most. Márk evangélium a 4. fejezetének 30-31 és 32. verseiből hangzik hozzánk a következőképpen. Majd így folytatta Jézus Krisztus, mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag. Mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hal, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Azt mondják a keresztjének, hogy az ő Istenük mindenható, Úr mindenek fölött. Most, ha ez igaz, akkor miért tart ott a világ, ahol éppen tart? Miért van annyi gonoszság, erőszak, annyi természeti katasztrófa, annyi tragédia? Ha ő valóban Úr, hát akkor miért nem képes ezeket megakadályozni? Bizonyára többünk számára ismerősek ezek a kérdések, ezek a mondatok. Ilyenkor aztán, amikor halljuk őket, talán még mi keresztények is elbizonytalanodunk. Tényleg, ki is az az Isten, akiről azt mondjuk, hogy mi hiszünk benne? Valóban övé minden hatalom? Erre a kérdésre is választ kapunk akkor, hogyha most együtt végig gondoljuk ezt a példázatot, amelyet Jézus Krisztus mondott el, és amelyet most Márk evangéliumából felolvastam. Isten országáról tanít Jézus. Több példázatot is olvashatunk erről az országról az evangéliumokban. Isten országáról, amely, hogyha megnézzük az eredeti görög kifejezést, akkor úgy is fordíthatjuk, hogy Isten uralma, Isten királysága. Ennek lényegét akarja Jézus, a tanítványai, az őt hallgatók számára szemléletessé tenni. Olyan, mint a mustármag, mondja. Mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Bizonyára mindnyájan láttunk már mustármagot, legalábbis feltételezem, és tudjuk, hogy valóban nagyon pici, szinte gombostű fejnyi nagyságú mindössze, kézbe venni is nehéz, mert könnyen kicsúszik az ember ujjai közül.
Azt mondja Jézus, ennyire kicsi, mint a mustármag, amikor elvetik azt a földbe. Az evangéliumokból megtudjuk azt, hogy egyszer csak annak idején Palesztina földjén, a Jordán folyó partján feltűnt egy különös alak, János, aki aztán a hozzáigyekvő embereket, akik megbánták bűneiket, megkeresztelte, így is maradt fent, és mi keresztjének így ismerjük, keresztelő János. És ő azt hirdette, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Majd amikor őt fogságba vetették, elment Jézus, és ezt most szó szerint olvasom a Szentírásból, Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Aztán, ha tovább olvassuk az evangéliumokat, akkor láthatjuk, hogy Jézus tanítani kezdett, gyógyított, segített az emberek testi-lelki nyomorúságain, és az emberek egyre jobban csodálkoztak. Csodálkoztak azon, ahogy tanított, mert azt érezték, hogy valami különös hatalom sugárzik még a beszédétől is. És a tettei sem közönségesek. Máté evangélium a 11. része így összegzi, a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak feltámadnak. Ezek a jelek arról tanúskodnak, hogy Jézus joggal beszélhetett az Isten országa elközeledéséről, arról, hogy betelt az idő, hiszen ő benne, vele együtt jött el az Isten országa ide, az emberek világába. Ezek a jelek azonban azt is mutatják, hogy az Isten országa egészen más, mint a földi országok, mint azoknak a rendszere, hiszen azok általában az erőszakra épülnek. Az Isten országa azonban szeretetre épül. És hogy ez mit jelent? Azt legvilágosabban Istennek és Jézusnak, az ő egyszülött fiának a személyes és közvetlen közösségében szemlélhetjük. Jézus teljes mértékben alávetette magát mennyei atyának. De nem kényszerből, hanem önként. Önként szeretetből. Még a keresztfa árnyékában is így imádkozott, és ezt mondta, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te, mondta az ő mennyei atyának. És leghatalmasabb tette éppen ez volt, hogy az Isten bárányaként engesztelő áldozatul adta magát ott a kereszten. Ott hagyta a gazdagságot, és most gondoljunk erre a már emlegetett Krisztus himnuszra, amelyik ezt fogalmazza meg, hogy ott hagyta a dicsőségét, a szentségét, a mennyei ragyogást felcserélte a mi véres történelmünkre. Felcserélte azt a dicsőséget és ragyogást, ami a mennyben körülvette a szentségtelen emberrel való sors közösségre. Feláldozta magát, hogy a bűnösök közzé számláltasson, hogy majd életét adja ezért a bűnös embervilágért. Ő az egyetlen szent, ő az egyetlen tiszta. Ott hagyta a mennyei világot, hogy szembesüljön az ember gonoszságával,
hogy magára vegye mindnyájunk, nem csak az akkor élt emberek, meg az azóta élt emberek, hanem a mi szentségtelen, istentelen, gonosz indulatainkat, érzéseinket, szavainkat, tetteinket, és elszenvedje az ezekért járó büntetést érettünk és helyettünk. Eljött ebbe a világba, és az ő áldozatával az örök élet ajándékát készítette el számunkra. Megosztotta tulajdonképpen a halál feletti győzelmét az emberiséggel. Ez a legnagyobb ajándék, ami egyáltalán létezhet ezen a világon. És azt is jó tudnunk, hogy egyben Isten minden további ajándékának ez az alapfeltétele. Azt tudjuk a Bibliából, hogy aki ezt a Jézust hittel befogadja, és neki, mint élete urának engedelmeskedni kezd, azt ő képessé is teszi arra, hogy engedelmes legyen. És az ilyen ember életében érvényesül egyre inkább Isten királyi uralma. Az Isten országa tehát ott van, ahol az emberi szívben és életben megvalósul az Isten királyi uralma. Ezért mondta Jézus azt, Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy az Isten országa ti bennetek van. És ez a földi életünk legjelentősebb eseménye. Ez az, ami mindent meghatároz, amivel minőségileg új szakasz kezdődik az életünkben, hogyha így elkezdtünk engedelmeskedni Jézus Krisztusnak, hogyha a szívünket, az életünket valóban odaadjuk, és elkezdődhet bennünk is az Isten országa. Kicsi az a mustármag. Ez az első tehát, amit Jézusnak a példázatából megérthettünk, és aztán, amit az Isten országával kapcsolatban itt az előbb elmondottakban láthattunk. A következő azonban az, ami szintén benne van ebben a példázatban, hogy bár nagyon pici ez a mustármag. Mégis, így olvastuk, hogy túlnő a többi növényen. Megfogalmazódhat bennünk a kérdés, hogy hogyan is történik ez. És az az érdekes, hogyha megfigyeljük a példázatot, akkor arra kell rádöbbennünk, hogy ennek útjáról, módjáról igazából nincs szó a példázatban. Hogy ez a túlnő, ez hogyan megy végbe? Az Isten országának a kibontakozása az igazából csoda. Az valahol az ember előtt érthetetlen módon megy végbe, de végbe megy. Ebben biztosak lehetünk. Mit jelent ez számunkra? Azt jelenti, hogy egy olyan folyamat részesei vagyunk, amelyik nem áll meg addig, amíg minden tér meg nem hajol az Úr Jézus Krisztus előtt, és amíg minden nyelv nem vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, ahogyan azt a Krisztus himnuszban olvastuk. A történelem folyamán Isten többféle kijelentést adott magáról, vagy inkább úgy mondanám, hogy sok kijelentést adott magáról, a világ, az emberi lét létrejöttéről, a prófétákon keresztül, az ő embereink keresztül. De mindezeket felülmúlta az a kijelentés, amelyet Jézus Krisztus hozott magával.
Az ő példázataiban és tanításaiban gyakorlatilag minden kérdésre választ találhatunk. Joggal írja János apostol azt, hogy az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Harnack nevezető egyháztörténész szerint a kereszténység gyors, vagy viszonylag gyors elterjedésének a római birodalomban az egyik titka éppen abban rejlett, hogy az evangélium olyan kerek és teljes világszemléletet hirdetett, amelyben minden kérdésnek megvolt a helye és a magyarázata. És ez pedig ma is így van. Aki Jézus Krisztus befogadva az életébe, az Isten országának a polgárává válik, az megtapasztalhatja, hogy a miértekre egyre inkább választ talál. Hogy annak nem kell a sötétben tapogatóznia, mert, és megint János evangéliumát idézem, övé lesz az élet világossága. És lehet, hogy a statisztikák szerint a Jézus Krisztusban hívők azok úgy tekinthetnek magukra, mint elhanyagolható kisebbség. És lehet, hogy nincsenek meg azok az eszközeink, amelyekkel emberi számítás szerint egy ilyen perspektívájú vállalkozásnak rendelkeznie kellene. És sorolhatnánk még a kételkedő érveket napestig. Mindez lehet, de ez sem változtat azon, hogy a mindenség iránya, és benne a mi életünk iránya, a Krisztus uralmának beteljesedése felé mutat. És a kereszténységnek nagy kísértése, és szörnyű tragédiája az, hogyha ezt a perspektívát elveszíti. Hogyha erről le akar mondani, bármi legyen is a helyette felajánlott csereérték. Távlatokat vesztő korban élünk mi, a 21. században különösképpen is. Meginoktak a szilárdnak hitt alapok, leomlottak az örökkévalónak kikiáltott erősségek, és keresnünk kell a jövendőt kínáló perspektívát. Gondoljunk csak arra most, hogy milyen más élet következhet abból, ha tudunk Istennek e munkájáról, erről a bizonyos perspektíváról, hogy minden abba az irányba mutat és halad, amelynek a végén a Krisztus uralmának a beteljesedése áll. Mennyire másképp lehet a munkánkat végeznünk, gyermekeket vállalni, nevelni, terheket elhordozni, kudarcokat átélni. Hogyha tudom azt, hogy minden ebben a perspektívában, ebben a folyamatban van benne. Ennek az egész teremtett világnak, és mindennek a látható és láthatatlan része is, a nem mérhető és a műszerekkel mérhető része is, minden ebben van benne. Másként végzem a rám eső részt, hogyha tudom azt, hogy az egésznek van értelme. A korai, középkori templomokban elhelyezett szobrokon figyelték meg, legalábbis ezt olvastam valahol, hogy az alkotóik ugyanolyan gondossággal faragták meg azokat a részleteket is, amelyeket soha senki nem látott, nem láthatott igazából, mert a fal mélyedésben volt és belül volt. Majd egyszer csak
az idők folyamán megjelentek azok a szobrok, amelyeknek a látványa ugyan szép, így kívülről szépek, de a mestereik már azt gondolták, hogy ugyan miért fáradoznának annyit a nem látható részeknek a kimunkálásával. Hát elég az, hogyha azt, amelyik kívül van, azt szépen megfaragják. Valami elveszett, valami eltűnt, de nem csak a szobor megmunkálásából. Az már csak a következmény. Az emberekből veszett el az a tudat, hogy minden dolgukkal és minden munkájukkal beleilleszkednek abba a folyamatba, amelynek kezdetét és végét egyetlen emberi élet sem élheti át teljesen, de amelyikbe beleépülhet mindannyiunk élete és munkája. És a harmadik, amit Jézusnak ebből a példázatából megérthetünk, és amelyre érdemes még odafigyelni, az az, hogy ez a bizonyos mustárma nagyon pici. És mégis arról szól a példázat, és valóban így van, hogy milyen hatalmas cserjévé, milyen magasra tud felnőni. Pici mag, pici kezdet, és mégis a vég az szinte hihetetlen, hogy mi lesz abból a picike kis magból. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az Isten országára is ez jellemző. Lehet, hogy mi még oly keveset látunk, még most is belőle. Mi azt mondjuk, hogy oly keveset tapasztalunk belőle, ahogyan kezdtem is, hogy mert mindig, vagy egyre inkább csak a gonoszságot, az önzést, az erőszakot látjuk, tapasztaljuk magunk körül. Kicsi a kezdet, de higgyük el, hiszen maga Jézus mondja és ígéri tulajdonképpen ezzel a példázattal is, hogy a beteljesedés az elképzelhetetlenül nagy lesz. Mi el se tudjuk igazából gondolni, hogy milyen lesz az, amikor majd Jézus Krisztus újra eljön ide a földre, és azt olvassuk az ő újra eljövetelér, úgy akkor már nem úgy, mint hogy annak idején Betlehemben kicsi, gyenge, törékeny kis gyermekként megszületett, hanem immár úrként fog visszajönni. Az ő dicsősége, hatalma mindenki számára nyilvánvalóvá válik. És milyen jó, és ezt már elmondtam, hogyha mi már itt meghajtjuk a térdünket előtte, és nem ott kényszerülünk arra, hogy térdet hajtsunk, hanem ott már örömmel hajthatunk térdet. De ez az elképzelhetetlenül nagy beteljesedés annyira nem ebbe a földi világba tartozik, hogy a vele való összehasonlítás során éppen arra kell mindig figyelnünk, amit olyan könnyen hajlandók vagyunk elfelejteni. Minden, ami Isten országa vonatkozásában itt a földön történik, csak kezdet. És azt is mondhatjuk, hogy mindig is az marad a végső beteljesedéshez viszonyítva. Az Isten országának ígérete ugyanis nem kevesebbről szól, mint a bűneset által megromlott világ újjáteremtéséről. Új eget és új földet várunk, olvashatjuk Péter apostol második levelében. Ahhoz azonban, hogy az Isten országa kiteljesedhessen, ahhoz először az uralomváltás az én életemben kell, hogy megtörténjen. És azt mindegyikünk magára értheti. Az én életemben kell, hogy elkezdődjön. Mindenek előtt nekem kell őt valóban uramként és királyomként elfogadnom, és így tekintenem rá, és így kérni a vezetését, az útmutatását, és hallgatni rá. Nem mutogathatunk a másik emberre, hogy ő miért olyan, amilyen, és ő miért nem hódol meg az Isten előtt, miért él olyan istentelen életet. És nem vádolhatjuk Isten sem azért, hogy miért van annyi gonoszság körülöttünk, hiszen miattunk van. Éppen ezért igazából csak azt tehetjük, hogy amikor az Isten országáról van szó, vagy amikor mondjuk az Úrtól tanult imádságban, hogy jöjjön el a te országod, akkor legeslegelőször is önmagunkra nézünk. Hogy is van ez az én életemben? És hogyha úgy látjuk, hogy a koronát már megint leemeltük Jézus fejéről, és a magunkéra helyeztük, akkor adjuk vissza azt a koronát az Úr Jézusnak, mert egyedül csak őt illeti meg. És az életünk is, ezt tapasztalhatjuk, hogy akkor lesz igazán tartalmas élet, és megelégedett élet, hogyha mi elfogadjuk a helyünket ott, az ő lábai előtt. Legyen hát így, hogy térdet tudunk hajtani már most itt, önként, szeretetből, felismerve, megértve, hogy ő mit tett értünk, hogy ő mennyire szeret bennünket. S valljuk, boldogan és örömmel, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére, és az életünk is, a hétköznapjaink is valóban erről beszél. Amen. 483. énekünket keressük meg. 483. énekünknek a 6. verszakát énekeljük. Kérjük ezzel is, jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod, ó mi királyunk, e földet. 483. dicséret 6. verszakát énekeljük tehát. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy veled a világosság jött el ide a földre, a mi világunkba. Köszönjük, hogy ebben a világosságban láthatjuk meg és ismerhetjük fel igazából azt is, hogy kik is vagyunk mi, hogy milyenek vagyunk. hiszen mi olyan szívesen látjuk magunkat végső soron jó, nemes és derék embereknek. Hogyha a te fényed azonban bele ragyog a mi szívünkbe, életünkbe, akkor döbbenünk rá, és egyre inkább meglátjuk, hogy ez mennyire nem így van. Hogy mennyi sötét, gonosz indulat, érzés húzódik meg bennünk. S hányszor ki is törnek ezek belőlünk. Urunk, köszönjük, hogy ez a világosság azonban nem csak megmutatni akarja, hogy milyenek is vagyunk valójában, hanem a te áldott fényed, az gyógyító, melegítő fény is. Hiszen azért mutatod meg, hogy ezekkel odafussunk hozzád, odaboruljunk eléd, s kérjünk téged, hogy szabadíts meg ezektől bennünket, tisztíts meg bennünket. Köszönjük, hogy veled az Isten országa jött el. Köszönjük, hogy mi ennek az országnak a polgárai lehetünk. Köszönjük, hogy miközben itt a földön élünk. Mi ennek a másik csodálatos országnak, amelynek nincsenek határai, a gazdagságát is megismerhetjük. Urunk, kérünk is, hogy add meg ezt nekünk. S hogyha még nem léptünk be ebbe az országba, akkor segíts nekünk ebben is, hogy Jézus Krisztusra úgy tekinthessünk, mint aki megnyitotta az utat hozzád, és mint aki az életét adta azért, hogy te megbocsáthass nekünk, és hogy mi ennek az országnak a tagjai lehessünk. Hadd tudjunk hittel így tekinteni Jézus Krisztusra, és így hálából őt Urunknak elfogadni, és hadd élhessünk így mindnyájan valóban a te országodban. S akik már ott járhatunk, ott folytathatjuk az életünket. Segíts nekünk abban, hogy még több alázat lehessen bennünk, és így tudjuk a körülöttünk lévőknek, akik még nem ismernek téged, elmondani, és az életünkkel is megmutatni, hogy érdemes hozzád tartozni. Rámutatni arra, hogy nem csak a láthatók léteznek, hanem van egy szemünkkel nem érzékelhető ország is. Urunk, így kérünk téged, hogy a te áldásoddal és országod erőivel maradj velünk. Maradj velünk majd, amikor innen kilépünk. Ne felejtsük el mindazt, amit most a szívünkre helyeztél. Vigyük magunkkal, hadd lehessen hatással a hétköznapjainkra is, munkavégzésünkre, családi életünkre. Ne felejtsük el azt, hogy benne lehetünk abban a csodálatos folyamatban, amely a te munkálkodásodat jelenti, amelynek a vége az, hogy kiteljesedik a te országod, hogy megmutatkozik, nyilvánvalóvá válik teljes mértékben. Urunk, segíts nekünk, hogy ne csak a pillanatoknak éljünk, a mának éljünk, ne csak magunkkal törődjünk, vegyük észre a körülöttünk lévők bajait, terheit is, s tudjunk gondolni arra is, hogy mi lesz a tetteinknek a következménye. Számoljunk ezekkel is. Taníts bennünket bölcsen élni. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk. Így imádkozunk, Urunk, most különösképpen is azokért, akiknek az elmúlt napokban szerettük ravatala mellett kellett megállni. Arra kérünk, hogy te, aki örökkévaló Isten vagy, ezzel a szeretettel, amely Jézus Krisztust, egyszülött fiát adta értünk, vedd körül őket, Segítsd őket ezekben a nehéz napokban. Adj nekik békességedet, erődet, hordozni a veszteség terhét. Hadd láthassanak meg ők, és vehessenek észre téged ezekben a napokban, órákban is. Így áld meg őket, kérünk, vigasztalásoddal. Áld meg egyházunkat, egyházunk vezetőit. Most, amikor a tisztújítás éve van, hadd imádkozzunk azért is, hogy te vezess ebben is bennünket, hogy krisztusi indulattal tudjuk, azzal az indulattal, amelyről azt olvastuk a Krisztus himnuszban, hogy megüresítette önmagát, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Isten formájában volt, hogy ő maga is Isten, megalázta magát. Hadd tudjunk mi is ilyen indulattal rád figyelni, hogy te mit akarsz, te kiket akarsz odaállítani a különböző tisztségedbe. Áld meg, kérünk, egész népünket, hogy megláthassunk téged minél többen, hogy odaborulhassunk, téldet hajthassunk, s vallhassuk, hogy te vagy az Úr, és hadd változhasson meg így ennek következményeként az életünk. Maradj így velünk, kérünk. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig hallgassuk meg gyülekezeti életünk híreit. Mindenek előtt hívom és várom a testvéreket a ránk következő hét alkalmaira is. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk itt a templomunkban. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egy időben gyermekórát is tartunk, tehát a nyári szünet után most már újra lesznek gyermekórák, úgyhogy a gyermekeket bátran vihetjük le a gyülekezeti helyiségbe. Érdekem azt is, amit már az elmúlt vasárnapokon is, hogy szeretnénk beindítani a következő keresztkérdések kurzust, eddig úgy hirdettem, hogy szeptember végén, most pontosítok, október 6-án kezdődik, ez egy hétfői nap, tehát akkor lesz az első alkalom. Ez egy olyan kurzus, amelyen megismerkedhetünk a kereszténység alapvető tanításaival. Hallhatunk arról, hogy ki is Jézus Krisztus, miért is jött ő el ide a földre, miért is halt meg ott a Golgotai kereszten, és még sok más ehhez tartozó izgalmas kérdésről. 10 héten át tart ez a kurzus, ami azt jelenti, hogy hétfő esténként leszünk együtt, körülbelül 2 óra hosszára, és van benne egy hétvége is, amelyet együtt töltünk el. Kérem most is a gyülekezet tagjait, a testvéreket, hogy adjuk tovább ennek a hírét, és hívogassunk. Ugyancsak sokunk számára ismerős már az, hogy készülünk a gyülekezetünk önállóvá válásának 60. évfordulójára, illetve annak megünneplésére. Ez az esemény sorozat október elején lesz, ami azt jelenti, hogy október 7-én este kiállítás megnyitóval indítjuk az ünnepség sorozatot. Itt majdnem velünk szemben a Zicsi Majorban fog nyílni ez a kiállítás,
és a budaörsi művészetet kértük arra, hogy olyan alkotásokat próbáljanak összegyűjteni, illetve aki még ezután készít készíteni, amelyeket a bibliai személyek, bibliai történetek ihlettek meg. Tehát ennek a kiállításnak a megnyitására kerül sor október 7-én kedden este 7 órától itt a Zichy Majorban. Ennek a kiállításnak a megszervezésében segít nekünk Fene István, illetve Török István, ki hogy ismeri, aki időnként itt az Isten tiszteleteinken is itt van. De ahhoz kéri a mi közreműködésünket is, hogy a kiállítás nyitvatartási ideje alatt a felügyeletet, azt mi biztosítsuk. Fogunk majd kitenni egy ívet, és arra kérem a testvéreket, hogy már most, aki teheti, gondolja végig így októbernek ezt a hetét, és akkor majd be lehet írni, hogy mikor, melyik napon, mettől, meddig tudunk vállalni ügyeletet ott a Zichy Majorban. Az ünnepség sorozat következő része az október 8-a, illetve ehhez mondom már a 10-ét, és mindkét napon előadás hangzik el, bibliai témájú nyilván előadás. A gyülekezetben korábban szolgáló Berkesi Gábor és dr. Pétót Béla nagytiszteletúrak előadásában. Az ünnepi istentiszteletre pedig október 12-én vasárnap délelőtt kerül sor 10 órától, ezen egyházmegyén keresztfelese Fónagy Miklós fogja hirdetni Isten igéjét, és utána úgy tervezzük, hogy együtt maradnánk egy közös ebédre, amely Bográcsban készülne kint az udvaron, reméljük, hogy idő még kedvezni fog nekünk. Úgyhogy csak azt tudom mondani a kedves testvéreknek, hogy októbernek ezt a hetét tényleg próbáljuk meg ide szánni, és valahogy úgy szervezni egyéb dolgainkat, hogy minél többet tudjunk itt együtt lenni, és valóban együtt ünnepelni, örülni. Aznap este, tehát október 12-én vasárnap este még egy hangversenyre is sor kerül Róbert György fog blokkflőtén, illetve Szabó István Lanton játszani. Várjuk még az ünnephez kapcsolódóan megjelenő hírlevelünkbe a testvérek írásait. Ennek a határideje szeptember 10-e. A presbiter testvéreket kérem arra, hogy néhány percre még maradjanak itt majd istentisztelet után. Hirdetem azt is, hogy szombaton pedig kis közös munkára várjuk a testvéreket, ugyanis van még egy helyiségünk lent az alaksorban, amelyben nincs rend. Ez azt jelenti, hogy szekrényeket kell arrébb helyezni, tehát mindenképpen várunk férfi testvéreket, de asszonytestvéreket is, hogy letöröljék, hogy kitisztítsák a szekrényeket, a szekrények helyét. Szóval várunk olyan testvéreket, akik szívesen munkálkodnak azon, hogy az épületünk is lehetőleg méltóképpen várhassa majd ezt az ünnepség sorozatot. Szombaton 10 órára várjuk azokat a testvéreket, akik készek segíteni. Különösképpen is a fiatalok felé hirdetem azt, hogy újra elkezdődnek bent Budapesten az egyetemi istentiszteletek is. Szeptember 10-én szerdán este 7 órai kezdettel lesz most az első alkalom ebben a tanévben. A szokott helyen, tehát a Magyar Tudósok Körútja 3-as szám, ez a Petőfi híd Budai híd főjénél van. Kaptunk egy meghívót a református iszákos mentő misszió és a Kecskeméti Kékkereszt csoporttól is, egy konferenciára, amely szeptember 19-től 21-ig lesz, szenvedélybetegségekről lesz szó. Ezen a konferencián a népből is adódik. Ennek a helyszíne a Kecskeméti Református Egyházközség Emmaus háza. Akit érdekel, arra kérem, hogy szóljon nekem, és akkor odaadom a részletes tájékoztatót, illetve a programot. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Rabatal mellett is, két alkalommal is. Elbúcsúztunk Máté Istvántól, aki 1929. november 17-én Fülöpszálláson született, és ez esztendő augusztus 15-én Budapesten hunyt el, illetve utolsó földi útjára kísértük Molnár Istvánné Szokolai Juliannát, aki 1919. december 22-én Mezőtúron született, és augusztus 11-én Budapesten hunyt el. A gyászoló család tagjainak most is Istentől kérünk vigasztalást, békességet és erőt. Most pedig a 398. dicséretünket énekeljük végig, mind az összeszakával, az ötödiket, tehát az utolsót majd fennállva. 398. dicséretünk így kezdődik. Úgy lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényes süt. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját rád, és könyörüljön meg rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.